Kedves hallgatom! Dániel könyve 11. részének 36. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Ez a király azt tesz, amit csak akar. Fölmagasztalja és nagyobbnak tartja magát minden istennél, és szörnyűségeket mond még az istenek istene ellen is. De csak addig boldogul, amíg véget nem ér a harag, mert ami el van határozva, annak meg kell történnie. Ebben a történelmi korban zárul a történelem, és kezdődik a profécia. A szöveg egy gonosz személytől egy gonosz jellemhez vezet, egy kiszámíthatatlan időszak hídján átívelve. Antiochus Epiphanes mindenképpen utálatos személyiségnek tűnik, de nem volt olyan gonosz, mint a 36. verstől a 39. versekben leírt király. Antiochus az Antikrisztus előképe volt, és azt hiszem, hogy a Szentírásnak ez a fejezete érzékelteti, hogy az Antikrisztus az ősi görög birodalom földrajzi határain belüli területről származik. Lesz egy politikai Antikrisztus, akiről itt szó van, és a római birodalomból emelkedik föl, mint pogány uralkodó. Lesz egy vallási Antikrisztus is, aki színleli, hogy Krisztus, és Izrael országából támad, olyan lesz, mint farkas báránybőr ruhában. Az Antikrisztust sokféle névvel illeti a Szentírás. J. Dwight Pentecost a Következő események című könyvében felsorolja a neveket, amelyek az Antikrisztusra alkalmazhatók. A vérszomjas és álnok ember. A bűnös. A hatalmaskodó a földön, a nagy hős, az ellenség, az ellenfél, a pogányok birtoklója, erőszakos ember, asszíriai, Babilon királya, hajnalcsillag, pusztító, a szög, a zajongó birtokló, a gyalázatos bűnös, a kis szarv, az eljövendő fejedelem. A gonosz, amit csak akar, mi haszna pásztor, a törvénytipró, a kárhozat fia, a bűnembere, az Antikrisztus, a mélység angyala, a fenevad. Ehhez hozzátehetjük még a következőket, aki a maga nevében jön, a bősz tekintetű király, a pusztító utálatosság. És a pusztító. Ez a király azt teszi, amit csak akar. Az Antikrisztus önakaratú. Mennyire ellentétes ez az Úr Jézus Krisztussal, aki ezt mondta: én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. János evangéliuma 5. rész 30. vers. Fölmagasztalja magát. A kis szarv, amivel az Antikrisztust nevezik a 7. fejezetben, próbál nagy szarvvá lenni. Megint látjuk, hogy mennyire ellentéte ez az Úr Jézusnak. Pál írta felőle: az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Filippi levél 2. rész 5. verstől a 8. versig. Fölmagasztalja és nagyobbnak tartja magát minden Istennél. A 2. Tesszalonikai levél 2. részének 4. versében Pál ezt írta az Antikrisztusról: és majd ellene támad, és fölé emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. A Jelenések könyve 13. részének 8. versében ezt olvassuk: imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megületett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Ez Isten káromló lázadás Isten ellen, ami jellemzi az akaratos királyt, mint a humanizmus végső és logikus kifejeződését. Tipikus képviselője annak, ami Isten ellen van, és azonos az ember régi természetével. Minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Római levél 8. rész 7. és 8. vers. A testiesen gondolkodó emberek odafordulnak az Antikrisztushoz. Amikor az emberek kiválasztják saját uralkodóikat és vezetőiket, milyen embert választanak? Általánosságban olyant, aki hozzájuk hasonlít, és ez az oka annak, hogy ilyen vezetői vannak a világnak napjainkban. A világ vezetése félelmetes. Ezek azok az emberek, akiket mi tettünk az élre. Isten itt Dániel könyvében mondja, hogy ő a legalacsonyabb rangúakat helyezi a világ királyságainak az élére. De csak addig boldogul, amíg véget nem ér a harag. Az akaratos király sikeres lesz először, és egy rövid ideig. Isten megengedi ennek bekövetkezését Dániel 70. hetének utolsó részében. Nem törődik őseik Istenével, nem törődik az asszonyok bálványával, egy Istennel sem, mert mindegyiknél nagyobbnak tartja magát. Dániel könyve 11. rész 37. vers. Nem törődik őseik Istenével. E nyilatkozat alapján azt feltételezik, hogy az Antikrisztus izraelita lesz. Ez a kijelentés azonban utalhat protestánsra, római katolikusra, vagy pogányra is. Akárhonnét jön, nem törődik atyáinak Istenével. Ennek példáit látjuk a történelemben. Smith, egy kudarba fulladt szervezet, az ateizmus terjesztő amerikai társulat feje, egy metodista lelkipásztor fia volt, és Stalin valamikor teológiai szemináriumban tanult. Mint ahogy korábban már mondtam, véleményem szerint két ember szükséges ahhoz, hogy ezt a hivatalt betöltse, és mindkettőt bemutatja a Jelenések könyvének 13. része. Az első politikai vezető lesz, aki a római birodalomból származik, és valószínűleg annak is görög területeiről. Egyáltalán nem kell izraelitának lennie. A második vadállat vallásos vezetőként emelkedik föl, és Krisztust utánozza, feltételezhető, hogy izraelita lesz. Nem törődik az asszonyok bálványával. Ez nyilvánvalóan a héber asszonyok kívánságára utal, akik szeretnének a mesiás anyjává lenni. Nem csak az Úr Jézus Krisztust veti meg teljesen, hanem ellenségévé válik. Az Antikrisztus lázadást vezet maga Isten ellen, ahogy a második Zsoltár megfogalmazza. Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le kötelékeiket. Második Zsoltár, második és harmadik vers. Nem törődik egy Istennel sem. Ez nagyon világosan kifejezi, hogy minden vallást és Isten tiszteletet ellenez majd, kivéve a saját maga imádatát. Az lesz a jelszava, hogy egy vallást a világnak, és ő lesz ez az egyetlen vallás. Mindegyiknél nagyobbnak tartja magát. Ez a végső gyümölcse az önakaratú király törtetésének. Minden igyekezete saját magának a fölmagasztalására irányul. Ez a nagy nyomorúság időszaka utolsó napjainak félelmetes kilátása. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyekként rajta van a fenevad neve vagy nevének száma. Jelenések könyve, 13. rész, 15., 16. és 17. vers. Nem mehet el senki egy étterembe, hogy egyen, vagy nem vehet repülőjegyet anélkül, hogy rajta ne volna a fenevad bélyege. Azt mondom neked, hogy ez a bosszú diktátorsága lesz. Ezek helyett az erődök istenét tiszteli, olyan istent, akit ősei nem ismertek. Tiszteli arannyal, ezüsttel, drágakővel és egyéb értékes dolgokkal. Dániel könyve, 11. rész, 38. vers. Az erődök istenét tiszteli. Igaz, olyan korban élünk, mint ahogy valaki írta róla, amikor az ember egyre növekvő mértékben a haderőket teszi az istenévé. Dániel nem ezt mondja itt. Idézem Dr. Newell írását. Tudjuk a pogány mitológiából, hogy mind Cibele, mind Diana úgy jelenik meg a bálványimádók előtt, mint sokágú koronával megkoronázott személy, vagyis azt a gondolatot mutatva be, hogy tornocskákat, bástyákat és erődítményeket hordoz. Bizonyos vagyok benne, hogy ezekben a pogány bálványokban és sokágú koronáikban mindenféle erődítményeket ábrázolnak, amelyek a világ királyságait képviselik. Az Antikrisztus tisztelni fogja az erődítmények istenét, amelyeké e világ királyságai. Ki ez az Antikrisztus? A sátán felajánlotta Krisztusnak e világ országait, és a mi Urunk elutasította ajánlatát. Nyilvánvalóan a sátánnak joga van ahhoz, hogy egy ilyen ajánlatot tegyen. Az Antikrisztus elfogadja az ajánlatot, és a világ diktátorává lesz. Azt olvassuk a második Tesszalonikai levél második részének negyedik versében, és a Jelenések könyve 13. részének negyedik versében, hogy az Antikrisztus elfogadja az imádatot, és arra törekszik, hogy korában a világ a sátánt tisztelje. A világ minden királysága az ő uralma alá kerül, és ez igazán világméretű diktátorsághoz vezet. Az erődökkel ellátott városokkal így bánik az idegen istenek nevében. Amelyik elismeri, annak a tekintélyét megnöveli. Uralomra juttatja sokak fölött, és földet oszt jutalmul. Dániel könyve, 11. rész, 39. vers. Ez lesz a sátán órája. Mindent igyekszik elérni, mert tudja, hogy rövid ideje van. Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Jelenések könyve, 12. rész, 12. vers. Az Antikrisztus megalkuvó személy lesz, és teljesen a sátán akaratát teszi abban az időben. Uralkodik minden népen, és úgy bánik a vagyonnal, ahogy neki tetszik. Akaratos király, és a legutolsó diktátor. A végidején összecsap vele a déli király. Az északi király forgószélként tör rá harci kocsikkal, lovasokkal és sok hajóval. Behatol az országokba, és előzönli őket, mint az áradat. Dániel könyve, 11. rész, 40. vers. Ez a vég ideje, és nem az idő vége. Ez az a végső idő, amit Dániel maga előtt látott e szakasz leírásakor. Ez Izrael nemzetének utolsó ideje, amit az Úr Jézus nagy nyomorúságnak nevezett. A déli király nyilvánvalóan azonos Egyiptom uralkodójával, de mi nem tudnánk azonosítani. Ténylegesen Egyiptomnak évek óta nincs bennszülött uralkodója. Isten tökéletes munkát végzett, amikor a nemzetek fölé a legalantasabb vezetőket helyezte. Az a személy azonban, aki majd a végső időben emelkedik fel, valószínűleg egyesíti az egész Afrikát. Egyiptom egyik vezetője sem volt még képes erre, ezért az Antikrisztus ellen támad. Az északi király könnyebben azonosítható. Elfoglalja a Szeleucidák dinasztiájának a helyét, és úgy gondolom, hogy jön északról, ahogy ezt Ezékiel könyvének 38. és 39. rész említi. Északról jön egy nagyhatalom királya. Megindítja a harmagedóni hadjáratot, ami nem csak nagy csata lesz, hanem egész háború. A kezdet kezdetén az északi király megsemmisül, amint Isten megítéli azt a népet. Behatol az ékes földre is, ahol sokan elesnek. De az edómi, moábi és ammóni nép legjava megmenekül a hatalmából. Dániel könyve 11. rész 41. vers. E nagy hatalom beözönlése Palesztinába nagy krízist és nagy nyomorúságot eredményez. Amikor az Antikrisztus belép Palesztinába, vagyis az ékes földre, rájön, hogy összeütközik Edommal, Moábbal és az Ammónia királyával. Ez az a terület, ahol Ismáel fiai az arabok laknak napjainkban. Összeütközik velük legalábbis egy kis időre. Kiterjeszti hatalmát az országokra, nem menekül meg Egyiptom sem. Dániel könyve 11. rész 42. vers. Egyiptom és a déli király meghódol az Antikrisztus előtt. Birtokba veszi Egyiptom arany és ezüst kincseit és minden drágaságát. Líbiaiak és etiópok lesznek kíséretében. Dániel könyve 11. rész 43. vers. E világ gazdagsága hatalmába kerül. A világ teljes pénzpiacát a kezébe keríti abban a korban. Líbia és Etiópia elesik előtte, uralmába keríti Afrikát. De a keletről és északról jövő hírek megrémítik, ezért kivonul nagy haraggal, elpusztít és kiírt sokakat. Dániel könyve 11. rész 44. vers. De a keletről és északról jövő hírek megrémítik. Ez a távol-keleti milliókat jelenti. Egy nagy hadsereg vonul fel a harmagedóni csatára, és a világuralkodó bajba kerül. Akkor nem lesz semmi remény a világnak, és nem lesz semmi reménye Isten népének, egyedül maga Isten. Felállítja pompás sátrát a tenger és az ékes szent hegy között. De eléri a vég, és senki sem segíthet rajta. Dániel könyve 11. rész 45. vers. A tenger a földközi tengerre mutat, és az ékes szent hegy Jeruzsálemet jelképezi. Más szóval, abban a korban az Antikrisztus a világ meghódítása érdekében főhadiszállását a földközi tenger és Jeruzsálem közt állítja fel. Ahelyett azonban, hogy onnét uralkodnék, elpusztítja őt az Úr Jézus Krisztus személyes visszatérése. A gonoszság vereséget szenved, és csak Krisztus személyes visszatérése hozza létre az ő királyságát, aki által e világ megszabadul és megváltásban részesül. A 12. fejezet zárja azt a látomást, amely a 10. részben indult. Ez egyetlen látomás, és ebben mindennek össze kell illenie, mint a képkirakós játékban. Az a probléma, hogy egyesek csak itt-ott emelnek ki egy-egy proféciát, és úgy alkalmazzák, ahogy nekik tetszik. Emlékeznünk kell arra, hogy ez mind egyetlen látomás, és ezzel kapcsolatban olvashatjuk a következőt. De most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben. Mert ez a látomás is arról az időről szól. Dániel könyve, 10. rész, 14. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Nem értem a proféciák minden részletét, de annyit tudok, hogy te nem tévedsz, és mindent beteljesítsz a kellő időben. Add, hogy szeressem a te igédet, tanulmányozzam azt, és véssem szívembe és elmémbe, hogy éljek általa a te dicsőségedre. Ámen.